Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház feladata a világban nem csak a segítőszolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. A bíboros esztergom budapesti érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta a budapesti Szent István bazilikában. Erdő Péter az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató, péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén arról beszélt, a rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez. Kitért arra az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta. Valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek ha igaz életet él, vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. Új módszert mutattak be a szennyvízben előforduló fertőző betegségek monitorozására egy európai együttműködés keretében az ELTE komplex rendszerek fizikája tanszék kutatói. Az eljárás egyszerre több ezer fenyegetés forrását is képes feltárni. A kutatásról szóló tanulmány a Nature Communications című folyóiratban jelent meg. A metagenomikai alapú módszerek, amelyek a metagenomot, vagyis az adott mintában található élőlények DNS állományának, genomjának összességét vizsgálják, lehetővé teszik akár több ezer potenciális patogén egyidejű nyomon követését is. Október 1-ével Budapesten is működésbe lép az Országos Mentőszolgálat által biztosított új betegközpontú ügyeleti rendszer, melynek hívószáma 1830. Az Országos Mentőszolgálat kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet, hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak, a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október 1-től a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám. Az M31-es autópálya Gödöllő felé vezető oldalán az M31-M3-as csomópontot megelőző szakaszon betonburkolatjavítási munkák kezdődnek, és elkezdik a szakemberek a terelés kiépítését, közölte a Magyar Közút Non-Profit ZRT. Hétfőtől a felújítási munkák teljes ideje alatt, várhatóan október 15-éig, az M31-es autópályán az M3-as autópályára vezető lassítósávot lezárják, a forgalom csak egy sávon haladhat. A sávzárás mellett az M3-as autópályára történő felhajtás és a Gödöllő felé történő lehajtás folyamatosan biztosított lesz, tették hozzá. Pályakarbantartás miatt munkanapokon korlátozások lépnek életbe októbertől a gyermekvasút közlekedésében, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint október 1-től várhatóan november elejéig a vonatok munkanapokon csak a vonal egy részén járnak. Hétvégenként azonban tekintettel az őszi jelentős kiránduló forgalomra a teljes vonalon korlátozás nélkül közlekednek majd a szerelvények. Híreink végén az időjárásról. A középső ország részben és keleten lehetnek felhősebb körzetek is. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A Dunántúl szélcsendes részein foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de keleten elsősorban a Tiszántúlon továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugos részeken 0 fokra, vagy akár talajmenti fagyra is számítani kell.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember utolsó, 30. napja van. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Fehér József és Somogyi Márton ül, a rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a múlt héten elhunyt Jelenics István piarista szerzetestől származik, és így hangzik: embernek lenni nem adottság, hanem feladat. Nem készen születünk embernek, hanem azzal a meghívással születünk, hogy legyen belőlünk ember. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Kányádi Sándor Délkeresztje alatt című versét a szerző előadásában hallhatják. 19:30 a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 19:00 kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Jeromos életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog geavatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló hangzik el. 20:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdezi Kok Máriát, a Hello Klimax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy ismételten a rendelkezésünkre állsz, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami egyrészt sokakat érdekel, érint, de mégis egy olyan téma, ami talán tabu témának számít jelen pillanatban is, kevés figyelmet kap?
A téma talán abban az értelemben lehet tabu, hogy nem nagyon ismerjük fel, illetve az ilyen típusú problémákról nem szívesen beszélünk. És szerintem itt a nem felismerésben akár az érintett nők általi nem felismerésről is szó van, illetve arról is szó van, hogy a szakemberek is ritkán ismerik fel a menopauzális depressziót. Tehát teljesen más típusú előzményekhez kötik. Tehát ebben az értelemben talán újszerű is lehet, amiről mi most beszélgetünk, de mindenképpen figyelemfelhívó.
Orvos kollégákkal tartottatok előadást a Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusán egy általatok összeállított Klímax tematikájú blogban. Önmagában már az is egy elismerés, hogy egy ilyen programra, egy ilyen orvosszakmai programra meghívást kaptatok, és tudtok erről a nagyon fontos témáról beszélni?
Mindenképpen, hiszen ez egy elég újkori történet, hogy elkezdünk párhuzamot vonni a menopauza különböző hatásai közé, és teljesen újszerű elemként jelenik meg, hogy hogyan hat a pszichére a depresszió, és ez mindenképpen egy nagy érdem, hogy egy ilyen figyelemfelhívó blogban tudtuk tájékoztatni a szakembereket arról, hogy mik a tudomány és a kutatás legújabb eredményei, illetve maguk a nők hogyan élik meg ezt az időszakot, és milyen elvek mentén érdemes párhuzamot vonni a depresszió, illetve a menopauza tünetei közé.
Munkatársaiddal egyet ebben több előadást is tartottatok, és azt lehet olvasni utólagosan, hogy bizony a szakemberek köréből is nagy érdeklődést, helyenként döbbenetet váltott ki.
Ez így van, hiszen én a munkavilágából vittem olyan felméréseket és kutatási adatokat, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a menopauza pszichés hatásai milyen következményekkel járnak a munkavégzés minőségére. Tehát például az általunk megkérdezett nők több mint 77%-a mondja azt, hogy napi szinten és rendszeresen zavaró tényező az a sok tünet, amit ők éreznek, illetve még talán egy döbbenetes szám arról, hogy a nők több mint 81%-a nem meri megosztani, főleg a munkahelyi vezetőjével azt, hogy mit él át a munkahelyen, hiszen attól tart, hogy csökkenő teljesítményként fogják értékelni ugye az ő állapotát, és azért fél attól, hogy nem tud megfelelni a munkahelyi kihívásoknak. Tehát ezek az összefüggések nagyon fontosak, hogy rávilágítsunk, és már itt láttam azt, hogy milyen hatást vált ki a szakemberek körében, akár csak ezeknek a tényadatoknak az ismertetése. De szó volt még az agyi ködről, ami ugye szintén jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan tudunk helytállni napi szinten, akár a munkavilágában, vagy abban a sok többes szerepben, ugye, amiknek a nőknek meg kell felelniük, illetve szokás alapon úgy érezzük, hogy meg kell felelnünk. És ugye szó volt az étkezésről is, amiről ma már szintén tudjuk, hogy milyen nagy mértékben befolyásolja a közérzetünket változó korban.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdezte Kok Máriát, a Hello Klimax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán, majdnem egy tucat helyen végeznek felújításokat, munkálatokat. Magyarót térségében a 12-es és a 22-es kilométer között a Vásáros-Namé felé vezető oldalon lezárták a leálló sávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Bak térségében a 36-os és 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnami felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében az 54-es és a 63-as kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalon lezárták a leálló sávot és a külső sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Gyöngyös és Kell között a 85-ös és a 91-es kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. Az M25-ös autó csomópontjánál a 103-as és a 113-as kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 106-os jelű rekettyés és pihenő sem használható Vásárosnami irányában, valamint az M25-ös autóútról sem lehet áttérni az M3-as autópálya Vásárosnami felé vezető oldalára. Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 139-es jelzésű mezőkeresztes mező Nagy Mihály csomópont sem vehető igénybe a budapesti irányban. Helyőkürt és Polgár között a 161-es és 171-es kilométerek között a Vásárosnami felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 164-es jelű Helyőkürt csomópontban sem lehet felhajtani a Vásárosnami felé vezető oldalra. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között mindkét irányban csak a leálló sáv járható. Miskolc térségében is aszfaltoznak az M30-ason, a 25-ös és a 27-es kilométerek között mindkét irányban csak a leálló sáv járható. Munkavégzés zajlik az M31-es autópályán Gödöllő térségében a 4-es és a 6-os kilométerek között az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és az 59-es kilométerek között gyalogos átkelő helyeket építenek át, emiatt a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőőrök irányítják a járműveket. A 25-ös főúton Szent Domonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Hollóházán a 3719-es jelű Sátoraljaújhely Hollóháza Kéked összekötő úton hidat javítanak, a 26-os kilométernél teljes útzár mellett dolgoznak, a forgalmat mellékutcákra terelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hideg reggel, napos délután, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma több órás napsütésre készülhetünk mindenhol, csapadék nem valószínű, a Dunától keletre még élénk, a Tiszántúlon többfelé erős lesz az északi szél. Hideg a reggel, többnyire 2 és 9 fok közé hűlt a levegő, de a nyugati országrész fagyzugos völgyeiben gyenge fagy is előfordulhat. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Holnap a nyugat felől fokozatosan megnövekvő fátyolfelhőzet szűrheti meg a napsütést, de csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon feltámad a déli szél, hajnalban 0-7 fokig csökken a hőmérséklet, a fagyzugos helyeken akár -1-3 fok is előfordulhat. Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő. Szerdán egy hullámzó fronthoz újabb csapadékot sokfelé fog esni, nagyobb mennyiség a jelenlegi számítások szerint a Dunántúlon várható, a helyenként élénk keleti szélben délután 11-20 fok valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb. Csütörtökön is marad még a sok felhő, többfelé számíthatunk esőre, záporokra. Délutántól nyugaton viszont már lassan szakadozni fog a felhőzet, a Dunántúlon feltámad az északi szél, az átlagosnál hűvösebb időre, délután is mindössze 12-19 fokra készülhetünk. Pénteken már többfelé előbújhat a nap, csak kevés csapadék jöhet, a Dunántúlon és északkeleten erős lehet az északi szél, napközben 14-19 fok várható. Orvos meteorológia, ma frontmentes, szép őszi időben lesz részünk sok-sok napsütéssel, ami javíthatja hangulatunkat, közérzetünket, ugyanakkor reggel hideg van, ezért átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, keleten még többfelé élénk szél okozhat fejfájást, ingerlékenységet, de a nap második felében a tünetek mérséklődni fognak. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma száraz napos időben lesz részünk, így leginkább a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben, esni sehol sem fog, viszont a Dunától keletre még többfelé élénk helyenként erős északi szél csökkenteti a járművek menet stabilitását. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, véget ért a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, a parlagfű pollen koncentrációja országosan átlagban a közepes magas tartományban alakul, a szelesebb keleti tájakon még ma is fokozódhatnak az allergiások tünetei. Az üröm, a pázsitfű félék, a csalánfélék, a libatopfélék, a kenderfélék, az utifű, a lórom, a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak pollenszemei alacsony szinten vannak jelen. A kültéri allergiumgombák spóra száma országszerte magas, nagyon magas szintet ér el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in dream. I have a dream.
nap verse.
Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a délkeresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncölyőn föleste, fölöttük a délkeresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncölyől föleste, oda lenn a délkeresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdad, íve akár a sarlónak. Nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a délkeresztje.
Kányádi Sándor Délkeresztje alatt című versét a szerző előadásában hallották. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamb falván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskendi Géza fedezte fel 1950-ben a bukaresti Ifjú munkás című labban közölte első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskolában iskola hallgatója volt, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanult. Itt szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa. 1951-52-ben az Irodalmi Almanach segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa volt. 1955 és 60 között a dolgozó nő, majd 60-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. 1958-ban megnősült felesége Ticsi Mária Magdolna tanár szerkesztő. Kenyádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben, 1967-ben utazott először nyugatra, Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt. 1992-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívták a rotterdami nemzetközi költőtalálkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a romániai írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművésze címmel tüntették ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája a Szent Atya belgiumi látogatásának harmadik zárónapja. Az irgalmasság evangéliuma legyen döntéseink alapja. Ferenc pápa homíliája a brüsszeli szentmisén. A Szentatya úrangyala imája, köszönet a fogadtatásért, bízzuk magunkat a szűzanyára. Boldog Anne de Jésus, a női életszentség modellje. Az irgalmasság evangéliuma legyen döntéseink alapja. Ferenc pápa homíliája. A Szentatya vasárnap délelőtt a brüsszeli Baldwin király stadionban bemutatott szentmisével zárta le luxemburgi és belgiumi apostoli látogatását. Homíliájában a nyitottság, szeretett közösség és tanúságtétel fogalmaihoz fűzte gondolatait, elemezve a bűnre csábításról, megbotránkoztatásról szóló vasárnapi evangéliumi szakaszt. Az apostoli látogatást lezáró szentmisén a Szentatya a boldogok sorába iktatta a 16.-17. században élt Anne de Jésus spanyol sarutlan kármelita szerzetesnőt, akinek életszentségét és munkásságát példaként állította a hívek elé. Aki csak egyet is bőrre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének nyakára és a tengerbe dobnák. Idézte a pápa Márk evangéliumából Jézus szavait, amelyeket tanítványaihoz intézett, figyelmeztetve őket a botránkoztatás veszélyére. Ez egy erős, szigorú figyelmeztetés, mondta Szentatya, majd megjelölte homíliájának három kulcsszavát: nyitottság, szeretett közösség és tanúságtétel. A pápa utalt rá, hogy a Számok könyvéből vett első olvasmány és az evangéliumi szakasz a nyitottságról szólnak. A Szentlélek ugyanis a kibonulásról szóló elbeszélésben nem csak azokat a véneket árasztja el a profétai elragadtatás ajándékával, akik Mózessel együtt a gyülekezet sátrába mentek, hanem másik két férfit is, akik a táborban maradtak. A pápa ezt egy nagyon szép előjelnek nevezte, hiszen ha a kezdetben botrányosnak tekintették, hogy a két férfi nem tartozott a választottak csoportjába, a lélek ajándéka után botrányos lenne megtiltani számukra, hogy gyakorolják kapott küldetésüket. Ezért mondja nyitott lélekkel és szívvel az alázatos és bölcs Mózes: bárcsak az egész népe profétává tenni, és kiárasztaná rájuk lelkét az Úr. Idézte a Szentatya az első olvasmány bölcs szavait, amelyek előrevetítik azt, amit Jézus az evangéliumi szakaszban mond. A Kafarnaumban játszódó jelenetben a tanítványok meg akarják akadályozni, hogy egy ember a mester nevében démonokat űzzön ki, mert nem csatlakozott hozzájuk. Úgy gondolják, hogy aki nem követi őket, annak nincs joga csodákat tenni. Jézus azonban, mint mindig, most is meglepi őket és kéri, hogy lépjenek túl szokott sémáikon, ne botránkozzanak meg Isten szabadságán. Azt mondja nekik: ne tiltsátok meg neki. Aki nincs ellenünk, velünk van. Ez a két jelenet, Mózes és Jézus jelenete, ránk és keresztény életünkre is vonatkozik, hívta fel a figyelmet a Szentatya. Ugyanis a keresztség által mindannyian küldetést kaptunk az egyházban, ami egy ajándék, nem pedig egy dicsekvésre ösztönző cím. A hívők közössége nem a kiváltságosok köre, hanem az üdvözültek családja, és nem a saját érdemeink alapján kaptuk a küldetést, hogy elvigyük az evangéliumot a világnak, hanem Isten kegyelméből, az ő irgalmából és abból a bizalomból, hogy minden korlátunkon és bűneinken túl továbbra is atyai szeretettel küld minket és kísér türelmesen nap mint nap. Ha tehát nyitott és gondoskodó szeretettel akarunk együttműködni a lélek szabad cselekvésében, anélkül, hogy önhítségünkkel és merevségünkkel bárki számára botrányt, akadályt jelentenénk, alázattal, hálával és örömmel kell végeznünk küldetésünket, szögezte le Ferenc pápa. Nem neheztelnünk kell, hanem örülnünk kell annak, hogy mások is megtehetik, amit mi teszünk, hogy növekedjen Isten országa, és egy napon mindannyian egyesüljünk az Atya ölelésében. A pápa ezután elérkezett a második szóhoz, ami a szeretett közösség. Szent Jakab a Szenteckében két erős képpel szól hozzánk erről. A gazdagság, amely megrothad, és az aratók tiltakozása, amely eljut az Úr fülébe. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy az élet egyetlen útja az ajándékozás, a szeretet, amely a javak megosztásában egyesít. Az önzés útja csak bezárkózásokat, falakat, akadályokat, vagyis botrányokat jelent, amelyek a dolgokhoz láncolnak, és eltávolítanak bennünket Istentől és testvéreinktől, tanította homiliájában Ferenc pápa. A Szent Atya arra mutatott rá, hogy az önzés, mint minden, ami megakadályozza a szeretetet, botrányos, mert eltiporja a kicsinyeket, megalázza az emberek méltóságát, és elfújtja a szegények kiáltását. Ez igaz volt Szent Pál korában ugyanúgy, mint ma is a mi számunkra. A pápa felidézte Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának a jóléti társadalmakra vonatkozó tanítását, miszerint, ha az egyének és a közösségek életének alapjául kizárólag az önérdek és a piaci logika elveit helyezik, ez olyan világot teremt, amelyben nincs többé helye a nehézséggel küzdőknek, nincs irgalom a tévútra tértek számára, és nincs együttértés a szenvedőkkel. Ferenc pápa ezen a ponton rögtönző szavakkal hozzáfűzte. Gondoljunk arra, mi történik, ha a gyerekeket megbotránkoztatjuk, megütik, bántalmazzák őket, azok, akiknek gondoskodniuk kellene róluk. Gondoljunk a fájdalom és a tehetetlenség sebeire először az áldozatokban, aztán családjaikban és a közösségeikben is. A pápa szívével és elméjével visszatér azoknak a kicsiknek a történetéhez, akikkel tegnap előtt találkozott. Meghallgatta őket, érezte a szenvedésüket, mint akiket bántalmaztak, és ezért megismételte. Az egyházban mindenkinek van helye, mindenkinek, ahol majd mindannyiunkat megítélnek, de nincs helye a bántalmazásnak.
E non c'è posto per l'abuso.
Ezért azt kérte a pápa, hogy senki ne takargassa a bántalmazásokat. Kéri a püspököket is, hogy ne takarják el a visszaéléseket. Ítéljék meg a bántalmazókat, és segítsék őket, hogy kigyóduljanak ebből a bántalmazási betegségből. Ezt a gonoszságot az ember nem rejti el. Ezt a gonoszságot ki kell húzni a szabadba, hogy ismerté váljon, ahogy azt néhány bántalmazott bátran megtette. Legyenek ismerté, a bántalmazókat pedig ítéljék meg, legyen az akár világi személy, pap vagy püspök. Ítéljék meg őket. Isten égéje világos, folytatta a homiliáját a Szent Atya. Azt mondja, hogy az aratók tiltakozását és a szegények kiáltását nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet elhallgattatni, mintha ezek a jólét világának tökéletes hangversenyében disszonáns hangukat képviselnének. Éppen ellenkezőleg, ezek a lélek élő hangjai, amely emlékeztet minket arra, mindannyian szegény bűnösök vagyunk. Elsőként én, tette hozzá a pápa, és ez megtérése hív minket, szögezteli a Szent Atya, majd a következő erőteljes felhívásokkal folytatta homiliáját. Ne akadályozzuk meg prófétai hangjukat azzal, hogy közönyünkkel elhallgattatjuk őket. Hallgassuk meg, amit Jézus mond az evangéliumban. Távol legyen tőlünk a botrányos szem, amely meglátja nincstelent és elfordítja fejét. Távol legyen tőlünk a botrányos kéz,
lontano da noi la mano scandalosa,
amely ökölbe szorul, hogy elrejtse kincseit, és mohón visszahúzódik zsebébe. Mert ahogy nagyanyától hallotta a pápa, az ördög is a zseben keresztül lép be, és indít akár szexuális abúzusra. Távol legyen tőlünk a botrányos láb, folytatta, amely gyorsan elfut, hogy ne közeledjen a szenvedőkhöz, hanem távol legyen tőlük. Mindez álljon távol tőlünk, kérte. Így semmi jót és szilárdat nem építhetünk. Ha pedig alamizsnát adunk, érintsük meg a nélkülöző szemét és nézzünk a szemébe, hangsúlyozta Ferenc pápa. Aztán arra buzdított, hogy az irgalmasság evangéliumát tegyük döntéseink alapjaivá, hiszen csak így tudunk jó magukat hinteni társadalmi és gazdasági szinten. Szeretet nélkül semmi sem maradandó, minden eltűnik, széthull, és egy tovaszálló üres és értelmetlen élet fogjai maradunk, egy értéktelen világi, amely a külsőségeken túl minden hitelét elvesztette, mert megbotránkoztatta a kicsinyeket. A Szent Atya homiliájában ezután a harmadik szóhoz fűzte tanítását, amely a tanúság tétel.
Testimonianza.
A szertartás elején a boldogok sorába iktatott André Jésus, a Jézuson nevezett Anna, sarutlan kármelita szerzetes nővér, életének és munkásságának példáját állította a hívek elé. Az új boldog a lélek óriása. Avilai szentterén nyomdokain haladva, korának egyházában egy nagy reformmozgalom egyik főszereplője volt. Az 1545 és 1621 között élt szerzetesnő Avilai Szent Teréz eszméi Spanyolországban, Franciaországban, sőt itt Brüsszelben és az akkori Spanyol-Hollandia nevű területen is terjesztette, emlékeztetett rá Ferenc pápa. Egy olyan korban, amelyet fájdalmas botrányok jellemeztek a keresztény közösségen belül és kívül egyaránt, ő és társnői imádságból, munkából és jótékony szeretetből álló egyszerű és szegényes életükkel olyan sok embert tudtak visszahozni a hithez, hogy alapítványukat valaki lelki mágnesnek nevezte el ebben a városban. A sarutlan kármelita nővér saját elhatározásából nem hagyott hátra írás. Eljött inkább arra kötelezte el magát, hogy ő maga is megvalósítsa a gyakorlatban mindazt, amit tanult, és életmódjával hozzájárult az egyház felmelkedéséhez a nagy nehézségek idején, idézte fel az új boldog életének fő vonásait a Szentatya. Homiliája végén a pápa arra biztatott utalással Gaudete et exultate kezdeti apostoli buddításának tanítására, hogy fogadjuk el hálással a női életszentség finom és erőteljes modelljét, amelyet az új boldog ránk hagyott, és amely nyitottságból, közösségből és tanúságtételből áll. Kérjük közbenjárását, kövessük erényei példáját, és újítsuk meg vele együtt elkötelezettségünket, hogy együtt járjunk az Úr nyomában. Fejezte be a brüsszeli Baldwin király stadionban bemutatott boldogabatási szentmiséjének homíliáját Ferenc pápa.
A camminare insieme sulle orme del Signore.
A Szentatya úrangyala imádsága. Köszönet a fogadtatásért, bízzuk magunkat a szűzanyára. Ferenc pápa a Baldwin stadionban tartó szentmise végén, a déli urangyala imádság előtt köszöntötte a szentmisen résztvevő királyi párt, Fülöp Vega királyt és Matild királynét, valamint Luxemburg nagyhercegét és feleségét, akiknek megköszönte jelenlétüket és az e-napokban tanúsított fogadtatásukat. A Szentatya megköszönte továbbá mindazoknak a segítségét, akik közreműködtek ennek a látogatásnak a megszervezésében, illetve akik imáikat ajánlották fel érte, különösen is az idősek és a betegek. Ma ünnepeljük a migránsok és menekültek világnapját, amelynek témája Isten a népével jár. Ebből az országból, Belgiumból, amely sok migráns célpontja volt és ma is az, megismétlen felhívásomat, szólt a pápa, Európához és a nemzetközi közösséghez, hogy tekintsék a migrációs jelenséget a testvériségben való együttérés lehetőségének, és arra hív mindenkit, hogy minden migráns testvér és nővér arcában Jézus arcát lássa, aki maga is vendég és zarándok lett közöttünk. Továbbra is fájdalommal és nagy aggodalommal követem, folytatta a pápa, a libanoni konfliktus kiterjedését és fokozódását. Libanon egy üzenet, de most éppen egy gyötrelmes üzenet, mert ez a háború pusztító hatással sújtja a lakosságot, továbbra is számos ember hal meg nap mint nap a Közel-Keleten. Imádkozzunk az áldozatokért,
preghiamo per le vittime,
családjaikért, imádkozzunk a békért. A pápa minden érintett felett azonnali tűzszünetre szólít fel Libanonban, Gázában és Palesztina egyéb részén, valamint Izraelben. A túszokat engedjék szabadon, és tegyék lehetővé a humanitárius segítségnyújtást. És ne feledkezzünk meg a meggyötött Ukrajnáról, kérte. A pápa végül köszönetet mondott mindazoknak, akik Hollandiából és Franciaországból érkeztek, hogy részt vegyenek ezen a mai ünnepen. Egyúttal pedig bejelentette, hogy Rómába visszatérve elindítja Baldwin király boldogavatási eljárását, hogy az ő példája, mint hívő ember, világosítsa meg a kormányzókat. Arra kérte a belga püspököket, hogy kötelezzék el magukat ennek az ügynek az előmozdításában. Most a szűzanyához fordulunk az úrangyala imádságunkkal, amely közkedvelt volt az elmúlt nemzedékek körében, és megérdemli, hogy most újra felfedezzük. Ez az ima valójában a keresztény misztérium szintézise, amelyet az egyház tanítása beilleszt a mindennapi tevékenységek közé. Átadom nektek azt, különösen a fiataloknak, és mindnyájatokat a legszentebb anyánkra bízlak, akit itt az oltár mellett a bölcsesség széke alakjában látunk. Igen, szükségünk van az evangélium bölcsességére. Kérjük így gyakran a Szent Élektől, ajánlotta a pápa. Mária közben járására kérjük Istentől a béke ajándékát a meggyötött Ukrajnának, Palesztinának és Izraelnek, Szudánnak, Mianmárnak és minden háború sebzette országnak.
Grazie tutti e avanti.
Köszönet mindenkinek, és előre a Rút avec Esperance, reménységgel az úton, zárta köszöntését a pápa a déli úrangyala ima előtt.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum.
Boldog Andrew Jezu, a női életszentség modellje. A Szent Mise erején Ferenc pápa boldoga avatta a Brüsszelben elhunyt Andrew Jezu karmelita nővért, ami rendkívüli eseménynek számít, mivel a boldoga avatásokat általában a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa végzi, és ha mégis a pápa, akkor rendszerint azt Rómában teszi. A Jézuson nevezett Anna világa nevén Anna de Lobera y Torres, Sarutlon kárdanita nővér a spanyolországi Medina del Campo-ban született 1545. november 25-én és Brüsszelben halt meg 1621. március 4-én. Avilai Szent Teréz közvetlen munkatársa volt, segített neki a rend megreformálásában. A perjánők nagy vezetőjét, ahogyan Avilai Szent Teréz nevezte őt, erős személyiség, jó ítélőképesség és nagy szeretet jellemezte. Keresztes Szent Jánossal együtt ő alapított egy kármelt Granadában, majd egy másikat Madridban. 1604-ben néhány társával együtt bevetette a rend reformját Franciaországban, és alapított egy kolostort Párizsban, 1605-ben pedig Pontoise-ban és Dijonban. Miután 1607-ben Flandriába költözött, kolostorokat alapított Brüsszelben, Lővenben és Mónban. 1612-ben támogatta a krakói, 1619-ben pedig az antwerpeni Karmel alapítását. Andrew Jezu egész életében mindig hűséges volt Avilai Szent Teréz munkásságához, és összegyűjtette a szent írásait, hozzájárulva azok európai terjesztéséhez. A sarutlan kárbelita szerzetesnőt 2019. november 28-án nyilvánítottak tiszteletre méltóvá, és 2023. december 14-én ismerték el a közben járásának tulajdonított csodát. Ferenc pápa szombaton este a Louvain-i Katolikus Egyetemen tett látogatása kezdetén köszöntő sorokat írt a nagymúltú univerzitás vendégkönyvébe. Legyenek az egyetemen eltöltött évek, reménnyel és elkötelezettséggel teli évszak a tudás és a felelősség növekedésére, hűen Istenhez és az emberekhez. A hallgatókkal a pápa az egyetem nagy aulájában találkozott, amelyet pénteki adásunkban már ismertettünk. A találkozó után Ferenc pápa visszatért Brüsszelbe, ahol felkereste a belga jezsuiták gondozásában működő Collège Saint-Michelt, a Szent Mihály kollégiumot, ahol találkozott a Belgiumban működő jezsuitákkal. A maga jellegű beszélgetésen elhangzottakat, amikor is a Szentatya válaszolta neki feltett kérdésekre, az eddigi hagyomány jegyében a későbbiekben teszik közzé. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől. Most semmi más,
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus tanítványai és apostolai jól ismerték a korabeli elképzeléseket, miszerint a messiás a megváltó királyként, uralkodóként fog eljönni. Ahogyan idővel erősödött bennük a meggyőződés, hogy mesterük a messiás, az is megerősödött bennük, hogy a messiás uralomra kerülésekor nekik valamilyen fontos szerep fog jutni. Vezető helyeket, felelős megbizatást szeretnének valamennyien, ezért versengés alakul ki köztük. Helytelen gondolkodásukat Jézus úgy teszi helyre, hogy közben rámutat arra, hogy tanítványai milyen lelkületet erősítenek magukban. Egy gyermeket állít közéjük, és ezt mondja: aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Nincs kizárva, hogy abban az időben, amikor Lukács megírja evangéliumát, a keresztény közösségben megjelent a versengés, amely megosztottságot keltett. Az evangélista tehát saját kortársai számára is szeretne útmutatást adni azzal kapcsolatban, hogy a krisztusi közösség tagjai hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Inkább egymás szolgálatára törekedjenek, mintsem arra, hogy a másik fölé kerüljenek. És természetesen a későbbi korok egyháza számára is lényeges tanulság ez. Krisztus nem uralomra törekedett, hanem mindenki szolgálatára. Példája meghatározza, hogy milyen legyen a mi lelkületünk. Alázat és szolgálatkészség jellemezze keresztény életmódunkat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők: a Szent vagy Uram című énekeskönyv 230-as és 118-as, illetve az Éneklő Egyház 330-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 230-as és 118-as, és az Éneklő Egyház 330-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!